Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezik a gyermekre vágyók lelki gyakorlatát Mátraverebély-Szentkúton. Istennek minden lehetséges mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekekre vágyó pároknak február 13-án, 14-én és 15-én Mátraverebély-Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságot tevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért, a kinyilatkoztatás, az egyház tanításának fényében. Jelentkezési határidő február 5-e. Gyermekvédelem a digitális térben témában szervezett konferenciát az új 60-i római katolikus általános iskola, amelyen közel 200-an voltak jelen. Többek között az Egyházmegye Szent Mihály intézmény fenntartójának főigazgatója, Puskás Balázs, valamint az intézmény szakmai tanácsadói tartottak figyelemfelhívó előadást. Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató bemutatta, hogy a digitális világ milyen hatással van a kialakulatlan idegrendszerre, és ennek milyen következményei vannak a nevelésre. Elmondta, fontos, hogy óvjuk a gyermekek figyelmét, a gondolkodó agyat kizárólag a megértett és átélt valóság fejleszti. Először a gondolkodó agynak kell kialakulnia. A virtuális kommunikáció túlsúlya esetén pedig az oxitocin elfogy, és így nem érdeklik majd az emberi kapcsolatok őket, emelte ki a szakértő. Puskás Balázs, a SZEMI főigazgatója megosztotta a résztvevőkkel a digitális böjt tapasztalatait és az okos eszközök korlátozásának hatásait. Főként a mérnöki és a fejlesztési tevékenységekre építeni a magyar ipar jövőjét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében úgy fogalmazott, az európai elektromos autópiac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók biztosítják, miközben az uniós védővámok nem bizonyultak hatékonynak. Szerinte át kell alakítani az iparpolitikát, mert hosszú távon azok az országok lesznek sikeresek, amelyek önálló iparstratégiát építenek ki. Elkészült az április 12-i országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött annak kiszállítása a választási irodákhoz. A 88 ezer darab plakátot várhatóan még a héten minden településen kihelyezik. A Népszava szerint a felére esett vissza a nyelvvizsgázók száma, miután a kormány 2020-ban amnesztiát hirdetett, majd 2023-tól eltörölte a diplomához szükséges kötelező nyelvvizsgát. A lakossági nyelvoktatási piac már gyakorlatilag összeomlott, írták, és a bevételek nagy részét a céges képzések adják. Megkérette a kijevi magyar nagykövetet Ukrajna, és hivatalosan cáfolta, hogy beavatkozna a magyar választási folyamatokba. Hétfőn a magyar külügyminiszter Szijjártó Péter rendelte be a budapesti ukrán nagykövetet, és elfogadhatatlannak nevezte a kijevi beavatkozási kísérleteket. Kész lenne Moszkvában személyesen tárgyalni az ukrán elnökkel Vlagyimir Putyin, adta hírül az orosz állami hírügynökség. Az orosz elnök külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott, Oroszország soha nem utasította el egy ilyen találkozó lehetőségét. Végül az időjárásról, általában borult, több helyen párás idő várható, inkább csak kevés helyen vékonyodhat, szakadozhat esetleg a felhőzet. A csapadék zóna lassan gyengülve az ország északi, északkeleti felére húzódik, jellemzően esőt okozva. Többnyire északiasra fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Azbej Tristan, a KDNP alelnöke, üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár volt a vendége, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Keresztény Demokrata Néppárt TEA délutánjának január 28-án. Vele beszélgetünk korunk keresztény üldözéséről és a hathatós segítségről. Adásunk végén néhány véradási lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket, tartsanak velünk, érdemes! Azbej Tristan örmény francia származású magyar politikus, a KDNP alelnöke, geológus, 2016 óta az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság vezetője, 2018 őszétől pedig a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósulásáért felelős államtitkárságának vezetője, 2022-től a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. A vezetése alatt működő Hungary Helps program egybefoglalja Magyarország összes nemzetközi humanitárius és fejlesztési tevékenységét. A hármas vonatkozású programot humanitárius, migrációs és vallásszabadsággal kapcsolatos politika 2018. decemberében fogadta el törvényként a Magyarország gyűlés. A törvény expozéját és előadói válaszát Azbej Tristan mondta el a parlamentben. A program meghatározott céljaként szerepel az üldözött keresztény közösségek megmentése és az, hogy olyan helyzetbe hozza őket, hogy segíthessék a velük együtt élő más vallási csoportokat, és ezáltal javuljon társadalmi megítélésük. Erről is, de egy pápai audienciáról, migrációs válságról, hathatós segítségről, sikerekről, nehézségekről, eddig elért eredményekről és további tervekről is beszámolunk. Tartsanak velünk! Azbej Tristannal, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárral beszélgetek, szeretettel köszöntelek, nem kis felelősség ez.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntelek téged és a hallgatókat is.
A feladataid nagyon sok utazással járnak, hogy bírod?
Hát, hogy én hogy bírom, az az egyik kérdés. Köszönöm szépen. Jól bírom, azért, mert egy olyan áldott küldetést bízott rám a magyar kormány 8 évvel ezelőtt, amit fél szívvel nem lehet csinálni. És amikor látom azt, hogy mi a munkánknak a jelentősége, mit jelent az üldözött keresztények számára az, hogy van egy olyan ország, amelyik törődik velük és segíteni akar, az megerősít engem is, a munkatársaimat is, és az ügyünket támogató minden embert.
Ha globálisan nézzük, hol vannak a legnagyobb veszélyben a keresztények?
Attól függ, hogy milyen veszélyről beszélünk. Amivel mi foglalkozunk klasszikusan, az a erőszakos üldözhetés szenvedő embereknek életmentő segítségnyújtás. Hogyha ez a kérdés, akkor a világon több mint 50 országban kell a Jézus hívő embereknek a hitük miatt erőszakos támadásoktól tartani. A legtöbb keresztény emberi életet általában szélsőséges terroristák pedig Nigériában, Afrikában oltják ki. Ez jellemző az elmúlt évekre. Tavaly például egy friss tanulmány szerint csak Nigériában több mint 4000 keresztény testvérünket gyilkolták meg. Hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, a Hungary Helps, a segélyprogramunknak a kezdetéhez, amikor még Szíriának és Iraknak a jelentős részét az iszlám állam terrorszervezet uralta, akkor pedig ott volt a központja az életeket kioltó keresztény üldözésnek. Ezen kívül hogyha a keresztény üldözésről általában, mint diszkriminációról, hátrányos megkülönböztetésről beszélünk, akkor pedig jelenkorunkban a legsúlyosabb keresztény üldözés Észak-Koreában van. Azért nem hallunk sokat a észak-koreai üldözött keresztényekről, mert olyan szintű az állami kommunista, ateista alapú elnyomás, hogy akik keresztények vannak, vagy megmaradtak, ők rejtőzködve élnek, mert hogyha valakit például rajta kapnak pusztán azon, hogy Bibliát rejteget az otthonába, akkor nem csak őt végzik ki, vagy küldik el a halállal egyen értékű, vagy egyet jelentő munkatáborba, hanem heted fokig a rokonságát is. Tehát ez egy ilyen világ, ezek két országot említettem és emeltem ki, pedig egyébként ez egy elterjedt jelenség. Mi kimondjuk az igazságot, amit mások tagadni próbálnak, vagy ellenkeznek ezzel, vagy nem hajlandóak tudomásul venni, vagy éppen gúnyolodva támadnak vissza. Mi kimondjuk azt az igazságot, hogy korunkban a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Több mint 380 millió ember van a világon, akinek fenyegetésben kell élni, az erőszak árnyékában, vagy jogfosztásban azért, mert megvallják Jézus Krisztus nevét.
Szíriában és Irakban most mi a helyzet?
Szíriában és Irakban hát egy az iszlám állam utáni gyógyulás és reménykedés a jellemző. Sajnos a reménykedésnek az érzése az inkább az iraki keresztények körében érezhető. A szíriai keresztények az elmúlt időszakban újra erőszaknak a célkeresztjébe kerültek. Irakban egyrészt azért nem beszélhetünk most olyan tömeggyilkos keresztényüldözésről, mint mindössze néhány éve is kellett beszélnünk. Egyrészt azért, mert az iszlám állam terrorszervezetnek a kalifátusa összeomlott, másrészt pedig ez a kevésbé jó hír, mert alig maradtak ott keresztények. Egészen drámai dologról van szó, hogyha Irakot nézzük, akkor mindössze 20 évvel ezelőtt 1,5 millió keresztény élt ott. Most ez a szám kevesebb, mint 300 ezer. Tehát kevesebb, mint egy negyedére csökkent 2 évtized alatt. És egy olyan közösségről beszélünk, amelyik 2000 éve ott él, Szent Tamás apostol térítéséből eredeztetik magukat, a 2000 évből 1400 évet muzulmán hódoltság alatt túléltek és megmaradtak, és most a szemünk látára veszik el ez a 2000 éves keresztény közösség, és a nagyvilág nem hajlandó ezért semmit sem tenni. Szíriában a polgárháború, szintén az iszlám államnak az erőszakos üldözése okozta azt, hogy a keresztényeknek nagy részének menekülnie kellett, de sajnos számtalan keresztényt meg is gyilkoltak módszeresen népirtás keretében. Ott ez a számpár, a drámai csökkenés 2,3 millióról egy 500 ezeresre félmilliósra zsugorodó közösséget jelent. És még egyszer nyugati fórumon beszéltem erről, és egy teljesen, nem tudok jobb szót találni, egy teljesen ostoba megjegyzést kaptam egy nyilvános fórumon. Az volt a megjegyzés, hogyha a keresztényeket üldözik a Közel-Keleten, akkor miért mentek oda? Tehát még egyszer nagyon fontos azt látni, hogy a kereszténység bölcsőjéből, a mi kulturális, vallási, civilizációs gyökérzetünkből tűnnek el a keresztények. Tehát Szíriában 2,3 millióról 500 ezerre azokon a helyszíneken, ahol a bibliai időkben például a pünkösdi események után az első gyülekezetek alakultak. Damaszkuszban például az apostolok cselekedeteiben is olvashatjuk ezeknek a gyülekezetnek a korai történetét. Ezzel nézzünk szembe. Szíriában szintén, amikor az iszlám állam összeomlott, akkor Szíria nagyjának a területén a Assad rezsimnek a könyörtelenségével kellett szembenézni, akik emberiség ellen sokat vétett a rezsim, de a politikai érdekei okán azon a területen leszámítva, amit bárkinek egy diktatúra alatt el kell viselnie, de a keresztényeket vallási üldöztetés legalábbis az állami hatóságok részéről nem érték. Most történt egy rezsimváltás, egy alapvetően iszlamista gyökerű kormányzat került Szíriában hatalomra, akik gesztusokat tettek és ígéreteket tettek, hogy a keresztényeknek egyenlő feltételeket és biztonságot garantálnak. Én magam Szíriába vezettem egy delegációt tavaly novemberben, és azt látom, hogy azt nem tudjuk, hogy mennyire őszinte indítatásból, de a jelenlegi kormányzat törekszik ezt megtenni, de ezzel együtt újra felerősödtek az iszlamista terrorsejtek. Ez vezetett ahhoz, hogy tavaly június 22-én Damaszkuszban, tehát újszövetségi helyszínen, a Szent Illés templomba, egy görög ortodox szent liturgiára merénylők betörtek, és több tucat keresztény embert megöltek. Ez megint arra sarkalja a keresztényeket, hogy máshol keressenek biztonságot, kezdjenek biztonságos új életet, amiben emberileg nem tudjuk őket elítélni. Lehet, hogy éppen mi is ezt tennénk, de a mi vállalásunk az, hogy azok a keresztény emberek, azok a közösségek és egyházi vezetők, akik mindezek ellenére ragaszkodnak a bibliai földekhez, az őseik földjükhöz, a szülőföldjükhöz, azok megkapják a nyugattól, és miután még sok más országnak nem ébredt föl a lelkiismerete, jobb hiány tőlünk azt a segítséget, ami ahhoz kell, hogy meg tudják teremteni a saját jövőjüket ott.
A következő kérdésemre részben válaszoltál is, azt akartam kérdezni, hogy a Hungary Helps program nemzetközi szinten mennyire egyedülálló, tehát a többi Európa, akár európai ország gondolkodik, tesz ezért?
Hát abban egyedülálló volt, hogy bár számtalan keresztény misszió, karitatív szervezet, az egyházak sok évtizede foglalkoznak az üldözött keresztényekkel, de mi felismertük azt, hogyha a korunk legnagyobb humanitárs válságáról van szó, akkor nem lehet ezt csak a karitatívokra hagyni, az országoknak, a nemzetközi szervezeteknek föl kell lépnie. Nem csak felismertük, hanem 2016-ban a világon elsőként alakítottunk erre egy kormányzati egységet, ezt az én tisztem vezetni, most már lassan 8 éve, és indítottunk el egy kézzelfogható, életmentő segítséget adó humanitárius programot, a Segítő Magyarország programját, a Hungary Helps programot. Amikor először elmentünk ezzel az üggyel, és ezzel a példával nyugati fővárosokba, vagy éppen Brüsszelbe, akkor ezt el lehet képzelni, hogy nem elismerést kaptunk, nem válaszolt egyszerre először senki sem arra a felhívásunkra, hogy más országok is segítsék ezt a több mint 380 millió ártatlanul üldözött, jogfosztott embert, hanem éppen ellenkezőleg a tagadást, a cáfolatot, a közömbösséget tapasztaltuk, ezzel találtuk magunkat szemben, sőt, a magyar kormányt kritizálták, hogy az ő olvasatukban egy álproblémát próbálunk a keresztények üldöztetéséből felfújni. Tehát azt tekintik ők álproblémának, hogy minden egyes nap, ez tavalyi adat, 13 embert átlagosan a keresztény hite miatt ártatlanul meggyilkolnak a világban. Korunk legnagyobb emberi jogi problémája, mégis a fősodratú médiában, a nagy nyugati emberi jogi fórumokon egy szó nem esik erről. De mi nem adjuk föl, tudjuk, hogy a legfontosabb missziónk az életmentés, de egy kis országtól nem is lehet elvárni, hogy megváltsuk a világot ezen a téren. Mi elsődleges feladatunk, amit szolgálunk, a magyar embereknek a boldogulása. Ezért a második missziónk az majdnem ilyen fontos, ez egy diplomáciai törekvés, hogy próbáljunk szövetségeseket találni. És arra utaltam, hogy a mindig toleránsnak mutatkozó nyugati országokban micsoda közömbösséggel, sőt ellenségességgel találkoztunk, de szerencsére van egyre több olyan patrióta vezetésű ország, van vagy nem patrióta, de keresztény elvű szereplőket is a közéletben felsorkoztató ország, ahol vagy a mi érvelésünk, vagy nem tudom, talán a Szentlélek megnyitotta az elméket és a szíveket. Magyar mintára alapított, megüldözött keresztényeket segítő kormányzati egységet és programot. Ausztria például, Ciprus, Olaszország, és régóta a Trump kormányzattal párbeszédben vagyunk. Most a beszélgetésünkhöz képest rákövetkező héten újra Washingtonba indulok, hogy tovább folytassuk ezeket a tárgyalásokat, mert arra gondolunk, hogyha Trump Amerikáját, az Egyesült Államokat, mint a világ vezető hatalmát az üldözött keresztények mellé állítjuk, akkor valami egészen történelmi és sorsfordító eseményhez mondhatjuk el, hogy hozzájárultunk.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társam az Beit Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Eddig hol és mekkora nagyságrendben tudott Magyarország segíteni összesen, ha úgy összeadjuk a programokat?
Az elmúlt 8 évben több mint 60 országba juttattuk el, nem a kormány, hanem az egész országnak, az együttérző magyar embereknek a segítségét, a szolidaritásának a kifejezését. Ez legyen lehetett humanitárius gyors segély, ez lehetett adomány, ez lehetett újjáépítés a pusztító konfliktusok és az üldöztetés után. Ez benne tartozik egy olyan ösztöndíj program, amit olyan keresztény fiataloknak ajánlunk, akiknek egyébként nem lenne esélye a saját országukban felsőoktatásba kerülni. Több mint 60 országban, több mint 500 adomány, program, bármifajta segítségnyújtás, és végül elértünk több mint 2,5 millió, közel 3 millió ártatlanul szenvedő emberhez. Vagy életeket mentettünk egy-egy helyszínen, például Nigériában 1000 számra, vagy pedig szenvedő embereknek a sorsát legalább egy picit jobbá tettük. És az, ami nagyon érdekes és fontos, nekem is egy fontos tapasztalás, hogy amikor ellátogatunk ezekhez a közösségekhez, mert ellátogatunk, mert a személyessége nagyon fontos része, meg így tudjuk pontosan, hatékonyan és jól végezni a munkánkat, hogyha tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet. Tehát amikor ellátogatunk az üldözött keresztény közösségekhez, akkor elmondják, hogy nagyon hálásak a magyar embereknek az adományokért, szükségük van rá, mert lerombolták a településeiket, megfosztották őket a megélhetésüktől, menekülniük kellett, de már az a tény, hogy a teljesen közömbössé vált kereszténynek hit nyugatról van egy ország, amiről sok esetben nem is hallottak, van egy ország, aminek a nemzetének a küldöttei vagy a képviseletében megtették az utat, felvállalták a kockázatot, elmentek hozzájuk, hogy megkérdezzék egyáltalán, hogy mi történik velük és hogyan segíthetnek. Azt mondják, hogy ez mindennél a humanitárius adományoknál is nagyobb megerősítés, mert egyedül érzik magukat mindenki által magára hagyatva, és jöttek a magyarok, akik megváltoztatták ezt, és azzal az üzenettel adnak reményt, hogy ők nincsenek egyedül.
Még arról beszélgessünk egy kicsit, hogy az illegális migráció elindulásával és elterjedésével és a migránsok befogadásával Európa így egy kicsit importálta a keresztény üldözést is. Ezzel foglalkoztok? Erre vannak programok? Hogy látod a jövőt?
Az illegális migrációval Európába egy hatalmas embertömeg indult, javarészt többségében nem európai értelembe vett keresztény kultúrkörből, és nem ezt hozzák magukkal. És azt el szeretném mondani, hogy sohasem sejtettem azt, hogy minden Európába érkező muzulmán ember terrorista lenne. Sőt, egy törpe kisebbségről van szó, de hogyha azt látjuk, hogy milyen terrortámadások történtek az elmúlt években Németországban, Franciaországban és más országokban, és hogy változtatta meg ez az embereknek a veszélyérzetét, hogy cenzurázzák ki saját magukat például, amikor keresztény szimbólumoknak a közszemlére tételéről, vagy éppen annak a levételéről van szó, akkor azt látjuk, hogy ennek a törped, egy gyilkos kisebbségnek a hatása az halálos, és veszélyezteti a életmódunkat és az értékeinket is a nyugati világban. Magyarországon nem, és ez így is fog maradni Magyarországon, ameddig egy nemzeti keresztény elköteleződésű kormánya van Magyarországnak, nem pedig egy brüsszeli kiküldött politikai erő vezeti Magyarországot, amelyik például elkövette azt a történelmi hibát, már a brüsszeli politikai elit, hogy a migráció ellen nem védekeztek, sőt, még bátorították is a migránsokat, hogy érkezzenek Európába. Azzal a naív végzetes gondolattal, hogy majd integrálódni fognak, hát a nagy kép azt mutatja, hogy nem integrálódnak. Amit Magyarország tesz, az, hogy példát mutatott abból, hogy kell az országot, legalábbis a mi határszakaszunkat megvédeni. Fölépítettük a határkerítést, megállítottuk az illegális migrációt, ami igazából egy invázió, de hogyha csak ez lenne a magyar kormánynak az intézkedése, amit véghez vitt, akkor meg lehetne érteni azt, hogy azért tettük, mert felelősséggel tartozunk magyar emberekért, magyar társadalomért, sőt, európai szabad mozgási övezetnek, de önmagában egy szögesdrótos kerítés az nem egy keresztényített. A szögesdrótos kerítésünket a migrációnak a önsorsontó támogatói nagyon sokat citták, vádaskodtak, rágalmaztak minket miatta. Arról már kevésbé beszélnek, hogy a Hungary Helps program az körülbelül ugyanakkor indult, amikor a határunkat lezártuk és megvédtük. Mert arra gondoltunk, hogy igen, keresztény felelősségünk is megvédeni Európát, de van egy felelősségünk azok irányába is, akik a háborús övezetekbe szenvednek. De nem őket kell Európába hozni, hanem a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van. És ezért fontos az, hogy nem csak az üldözött keresztényeknek segítünk Szíriában, meg Irakban, meg Nigériában, hanem a keresztény egyházakon keresztül a velük együtt élő és a velük együtt szenvedő többségi társadalomnak.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést. beszélgető társam az Bay Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek, hogy tudjatok segíteni az üldözött keresztényeknek?
Amikor egy keresztény közösségbe hívnak, hogy beszéljek, tegyek tanúságot erről a küldetésről, akkor először is elmondom, hogy nem mint államtitkár, csak mint hívő ember, én iszek az ima erejében, úgyhogy imával mindenképpen. De ezen kívül, megköszönve egyébként ezt a kérdést, arra buzdítom a hallgatókat, azokat, akik ezzel a fontos üggyel egyet értenek, hogy álljanak ki az üldözött keresztények mellett. Ez nem egy ilyen elvont lehetőség, ahogy arról beszélgettünk már, a világon keresztény ellenes, nyugaton keresztény ellenes politikai és más erők megpróbálják eltagadni a keresztény üldözésnek a valóságát. A mi szenvedő keresztény testvéreinknek a kálváriájára azt mondják, hogy hazugság, és megpróbálják ezt kicenzúrázni. Ne hagyjuk! Tegyünk tanúságot az üldözött keresztényekről, és álljunk ki mellettük. És ez nem kell se politikusnak lenni a mai világban, se újságírónak vagy szónoknak. Egy olyan kor van, amikor a közösségi médián mindenki megoszthatja, meg szeretettel meg is osztja a véleményét. Én azt javaslom és kérem, hogy két cicás videó között beszéljünk a valóságról, mert ezzel tudunk segíteni. És végezetül vannak magyar karitatív szervezetek. Hogyha listát mondok, akkor kihagyok valakit, de Magyar Általi Szeretetszolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet, Református Egyház, Baptista Szeretetszolgálat és még sok másik karitatív, akivel együtt dolgozunk az üldözött keresztényekért, nekik lehet adományozni, sőt egyébként a mi szervezetünk, a Hungary Helps ügynökség is fogad adományokat, hogyha valaki a hungaryhelps.gov.hu oldalra fölmegy, akkor meglátja, hogy hogyan. Minden támogatást, akár csak egy jó gondolatot és imádságot is nagyon nagy hálával fogadunk. Az én hivatásomnak része, hogy találkozhatok ezekkel a fantasztikus emberekkel, és hogyha személyesen fogalmazhatok, meg ilyen közvetlenül megérdemlik a szolidaritásunkat.
A szolgálatodban, a hivatásodban mi a siker? Mit nevezel sikernek?
Hát a siker az talán akkor éreztem sikeresnek ezt a szolgálatot először, akkor először találkoztam egy olyan helyzettel, hogy valakinek az életét a magyar embereknek köszönhetően megmentettük. Mert menekülnie kellett az üldöztetés előtt, egy nyomorúságos belső menekült táborban volt az egész család, és ott ellátás, élelmiszer, egészséges ivóvíz nélkül volt az éhhalál szélén. A szennyezett víztől elkaptak egy kolera fertőzés, és a magyar segítség okán utolsó pillanatban meg lehetett menteni az életüket. És utána ezer számra mondhatjuk el, hogy a magyar embereknek a segítségét úgy tudtuk közvetíteni, hogy életeket mentett. Másrészt pedig pontosan ez az üzenet, hogy nincsenek egyedül, ennek az üzenetnek a hatásos átadás, hogy az eljusson hozzájuk. Ez, aminek azt látom, hogy értelme van egy közösségnek, lehet, hogy az egész lélektanát és talán a történelmét megfordítottuk. Elmondom, hogy mire gondolok. Ez egy tavalyi történet. Filmszerű az egész. Szerintem a gondviselés íratta. Egyik támogatott közösségünkhöz először tudtam személyesen én magam elmenni Pakisztánba, egy olyan közösséghez, keresztény kisebbségi közösséghez, Zsaranvalában élnek, ez a település neve, akiket egy nagyon kegyetlen támadásért két évvel ezelőtt egy keresztény pék embernek a haragosa, a üzleti versenytársa megrágalmazta azzal, hogy káromolta a Koránt, és ezért a feldűödött szélsőséges iszlamista csőcselék lerohanta az ottani keresztény negyedet, több embert meglincseltek, 200 lakóépületet felgyújtottak és leromboltak, és mindenkit kirúgtak, az emberek elveszítették a megélhetésüket, nyomorban és félelemben és bujkálásban élnek, és nem kaptak semmilyen igazságszolgáltatást. És ott jártam, olyan gyerekekkel találkoztam, akik már két éve nem járhattak iskolába, mert nem csak a diákok, hanem a tanárok verték őket, amikor az eset után visszamentek. Össze voltak zsúfolódva egy kis szobába, vagy 40-en, éppen egy szülő hittan tanított nekik, és amikor ott voltam, akkor adtak nekem egy hittankönyvet, ami a gyújtogatásban megsérült, hát egy égett hittankönyv lap volt. És ezt eltettem magammal, elvittem, mert nekem adták mementónak. Akkor az államtitkárságon kinyitottam, akkor nagyon drámai volt, a lapok között kiesett egy kis firkált üzenet, hogy please help us, és segítsetek nekünk. És szerintem a gondviselés vezetett minket tovább, mert nem sokkal később alkalmam nyílt arra, hogy a Szentatyával, 14. Leó pápával a Vatikánban egy audiencia keretében találkozhassak. A missziónkat bemutassam neki, és kérjem azt, hogy a Szentszékkel együtt tudjunk működni ezen a területen. És akkor szokásos ajándékot vinni, hát valami nemzeti kézműves terméket, de mi ráébredtünk arra, hogy nekünk ezt a hittankönyvet kell vinni. A megégett hittankönyv lapokat bekereteztük, pont egy olyan rajz volt rajta, egy evangéliumi történet, amikor a háztetőről a bénát leengedik Jézushoz, hogy meggyógyítsa. Szálltattuk a Szentatyának, aki megáldotta a programunkat, azóta gyakorlati téren is dolgozunk, de a diplomácia közvetlenül az audiencia után másnap az Egyesült Államokba vitt váratlanul, ahol megint egészen filmszerűen egy vallásszabadság rendezvényen beléptem, és a 400 résztvevő közül az első ember, akivel találkoztam, az pont Dzsaramvala település körzetének a protestáns püspöke, Azad Marsal püspök, akivel korábban Pakisztánban találkoztam. És amikor megmutattam neki azt a képet, ahol a hittankönyvet a Szentatyának átadtam, egyrészt percekig a könnyektől nem tudott megszólalni, másrészt pedig üzenetekben, közösségi médián másnapra már több száz ezer pakisztáni keresztényhez jutott el ez a kép, sokaknak reményt adva, sokaknak, tömegeknek azt az érzést, talán jogos érzést adva, hogy igen, nincsenek magukra hagyatva az üldöztetés közepette, a magyarokra számíthatnak.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Folytatjuk beszélgetésünket Ásbejt Trisztánnal, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárral.
Nagyon sok veszélyes helyen megfordulsz, voltál már életveszélyben?
Voltam olyan helyeken, ahol az emberek életveszélyben vannak, de megóvott attól a jóisten, meg a ránk vigyázó emberek, hogy valóban úgy érezzem, hogy éppen csak megmenekültem egy helyzetből. De ezt nem tudjuk megspórolni, és hogyha a legnagyobb szenvedésnek kitett emberekért dolgozunk, akkor el kell mennünk hozzájuk. Ezt már elég részletesen elmondtam, hogy miért fontos ez. Úgyhogy amikor kezdtem a missziót, vagy a szolgálatot, az első utam az például Ninivére vitt Észak-Irakba, az iszlám állam alól éppen, hogy csak felszabadított területe senki följére, ahol amikor az ember szembe találkozik a sivatagban egy úton egy ilyen illegális milícia által fölállított ellenőrző ponttal, akkor a pulzus az megemelkedik. Legutóbb Szíriában jártam novemberben, ahol azért nem tudtunk végül, azért kellett a város előtt visszafordulnunk Homs városából, mert éppen akkor fegyveres összetűzés alakult ki, amiben 8 ártatlan járókelő és eltévedt lövedékektől meghalt, és májusban pedig hosszas, több mint egy éves biztonsági előkészítés után eljutottam Észak-Nigériába, és el tudtam menni a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti területére, a Boko Haram szülővárosába, egy Maiduguri nevű helyre, hogy ott találkozzak a keresztényekkel, és nem megyek el, akkor nem tudom, hogy mire van leginkább szükségük. Ott tudtam meg azt, ami egyébként nem kézenfekvő, hogy a keresztények a falvaikból és a földjeikről el kellett menekülniük, keresztényeknek a terrorság miatt most meghúzzák magukat egy nagyvárosban, de éheznek, mert nem tudnak a földjeikre menni, tehát élelmiszersegélyre van szükségük, és ezt utána el is tudtuk juttatni. Na most ezek a történetek, ezek hősködésnek hathatnak, de nem vagyok hős, egyrészt mert amikor megszokták kérdezni, hogy nem félek-e, akkor de, félek. Lehet, hogy azért maradok mindig életben, mert kellőképpen félek. Másrészt pedig talán az első ilyen úton úgy is gondoltam, hogy ez egy nagy tett a részünkről, hogy fölvállalunk ilyen kockázatot. Aztán rádöbbentünk arra, hogy nekünk ezeket egy-két napig kell átvészelni, de akik ott élnek, nekik születéstől halálig minden napjuk ilyen fenyegetésben és veszélyben telik. Tehát ez nekünk tulajdonképpen egy megerősödési, tapasztalási lehetőség, hogy mindössze egy-két napra sós közösségbe kerüljünk velük. Ugyanakkor pedig a hősök ők, és csak példát tudunk venni arról, hogy milyen alázattal viselik ezt a nehéz sorsot, és hogy minél nagyobb a fenyegetés, ők annál erőteljesebben tesznek hitet a vallásuk, a hitük és Jézus Krisztus neve mellett.
Egy te a délutánra hívtak téged ide Miskolcra, mi lesz a téma?
Ez a keresztény demokrata néppártnak a miskolci te a délutánja. Ez egy lehetőség arra, hogy például a személyemben budapesti politikusok és akár vidéken is adott közösségekkel találkozzunk és beszélhessünk a közös ügyeinkről. Beszélhessünk például azokról a nagy civilizációs küldetésekről, amiket szolgálunk, de beszélhessünk, ami legalább ennyire, sőt még inkább fontos, a minden napi gondokról, problémákról, az emberek gondolatairól, vágyairól és problémáiról, amin, hogyha ezt egy kormányzat, illetve politikai erő meg tudja tenni, akkor segíteni akarunk, amivel az életüket jobbá akarjuk tenni. A mi erőnk, és hogyha eredményesnek tekintető a mi politikai közösségünknek a tevékenység és a kormányzásunk, annak az a záloga, hogy ilyen beszélgetéseket, ilyen közösségi együttléteket, néha testvéri baráti vitákat nem a finishben, nem a kampányban szoktunk egyedül végezni, hanem folyamatosan és mindig. Ez a közelség az emberek, ez a személyes közelség nem csak az én általam vezetett programban, hanem a mi politikánkban és a kormányzásunkban is fontos. Ma is erről lesz szó, de arról is, hogy mit jelent a sorsunk, a közös sorsunk és az egyéni sorsok szempontjából az április 12-i választás, hogy az, amit mi képviselünk, azt, amit elértünk, amiért küzdünk, ez biztonságban megmarad a jövőben is, a békénk, a keresztény értékeink, az családoknak adott támogatása, vagy egy olyan politikai erő veszi át a irányítást, akik nem általunk, hogy mondjam, kitalált módon, hanem tényszerűen az Európai Uniónak a brüsszeli együttjébe tagozottak be, hiszen az Európai Néppártnak a tagjai, és nem tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, de jogos aggodalmunk van azzal kapcsolatban, hogy ami számunkra fontos, amit mi felépítettünk, azt ők veszélyeztetni fogják.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A folytatásban néhány heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradási lehetőségről szólunk. Január 30-án és február 2-án 8 és 15 óra között a Miskolci területi vérellátó intézetben adhatnak vért a Szentpéteri kapu 72-76 szám alatt a főépület 2. emeletén. Február 2-án 9 órától Serényfalván a Művelődési Házban várják a véradókat, ugyanezen a napon dél és 14 óra között Putnokon a Tóth Ede Művelődési Házban a Rákóczi utca 2 szám alatt várják a donorokat. Február 3-án 9 és 14 óra között Pácén Cinke Ferenc faluház a Széchenyi tér 2 szám ad otthont a véradásnak. Abasáron a Sári Közösségi Házban 9 és 13 óra között várják a véradókat, Egerben a Civil Közösségek Házában február 4-én 9:30 és dél között adhatnak vért a Kossuth Lajos út 12 szám alatt. Február 4-én 14 és 17 óra között Pétervásárán a Művelődési Házban várják a donorokat. Gyöngyös Halász településen a Művelődési Házban február 4-én 14 és 18 óra között lehet vért adni. Részletek és további helyszínek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Azbej Trisztánnal, az Üldözött Keresztényeket Segítő Programokért felelős államtitkárral beszélgettünk. Adásunk végén véradási lehetőségekre hívtuk fel a figyelmüket. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.